Forduljunk az Úrhoz, imádkozunk, és kérjünk az ő áldását a mai napunkon. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen ezt a mai napot. Köszönjük, hogy elhoztad ezek az embereket. Hiszem azt, hogy terved van mindannyiunkkal. Hiszem azt, hogy te szeretnél szólni hozzánk. És Úr Jézus, kérünk, hogy vezess minket most is, ezen a mai napon. Kérünk, teremts olyan légkört, olyan hangulatot, hogy tudunk rád hangolodni, és megérteni a de igazságodat, a de ígéret is. Kérünk, hogy gazdagan áld meg minket, ad nekünk igazi közösséget, tudjunk egymást bíztatni, erősíteni a mi hitünkben. Hiszünk, hogy ha nem áldasz meg minket, ha nem vagy így köztünk, akkor ez az egész nap egy nagy hiába valóság. De hiszünk azt, hogy itt vagy, mert megígérted, ketten-hárman vannak ott, vagy köztök. És kérünk, Úr Jézus, hogy engedj, hogy felismerhetünk téged, engedj, hogy felismerhetünk, hogy de hogyan munkálkodsz a mi életünkben, hogy közelebb tudunk kerülni de hozzád. Kérünk, legyél minden hallgatóval, kérem, hogy puhítsd a mi szívünket, bonts ki a mi fülünket. Engedj, hogy megértsük téged, és kérlek, hogy így légy velem. Kérem mindent, amit rám bíztál, hogy tudjak elmondani mindazt, amit kérsz tőlem, semmit, amit nem akarsz, hogy elmondjam. Kérünk, hogy te legyél itt a középpontban. Engedj, hogy rád tudunk, vagy tudjunk felismerni téged a mai napon. Kérünk ezt Jézus Krisztus nevében. Amen. Kezdjünk el. És tényleg, Melinda, kérhetnék? Jó, köszönjük szépen. Tényleg az jó eset, jó nézze ki. Okay. De a mai napi téma az, hogy hogyan ismerhetjük fel Isten akaratát az életünkben. J.K. Rowling, ő az író a Harry Potter könyveknek, ugye? És neki van egy mondata, ez hova lehet tenni? Földre, ez biztos szép. És így hangzik, hogy a legmeghatározóbb dolog az életünkben nem a tehetség, hanem a döntéseink. A döntéseink. Existencialista filozófusok is nagy hangsúlyt fektetnek a döntéseinkre. Az élet értelme arra szól, hogy dönteni kell, ugye? És ez a filozófia teszi a hangsúlyt, hogy mennyire fontos szerepe van az életünkben, hogy hogyan döntünk. Ha nézzünk a filmeket, mik azok a filmeket, amit nagyon szeretünk, amik nagyon izgalmas, amikor a fő szereplő sok küzdelmek után dönteni kell valamire. Gondolkozunk a Good Will Huntingra, ez éppen volt az első film a filmklubunkban. És a fő szereplő, Will Hunting, egy nagyon tehetséges srác volt, és végig követjük az ő életét ebben a filmben, és az egész film arra szól, hogy ő ott a végén mit fog dönteni. Ez a tehetséges fiú mit fog csinálni az életével? Elveszi a lányt? Vagy ott hagyja? Fog olyan munkát vállalni az ő tehetség szerint, vagy nem is érdekli az ő tehetség? Ő éppen egy zseni, de igazából nem érdekli az egészet. Vissza fog menni Bostonban? Ott fog maradni az ő régi barátaival, ahogy jól érzi magát? Fog tanácsot fogadni a matek professzortól? Vagy fog hallgatni az ő lelki gondozótól, a Robin Williams, ugye? Végig ez a film tele van olyan pillanatok, hogy nem tudunk, hogy ő mit fog dönteni. És azért izgalmas. Ez az egész mondani való a filmnek, hogy ő hogyan döntött. És a mi életünkben ugyanaz van. A mi életünkben rengeteg döntésekből áll. Most éppen benne vagyok házépítkezésben. Először építek egy házat magamnak. Ugye van egy orosz mondat, hogy minden férfinak kellene építeni egy házat, ültetni egy fát, és egy fiút nevelni. Most én egyet a háromból fogom csinálni, még nem volt fiam, és még nem ültetem egy fát, de a Verla Péteren keresztül építem egy házat, és olyan sok döntések vannak, hogy meg lehet hűlni. Ugye milyen beltéri ajtók legyenek, milyen stílus, és milyen színre fogunk azokat festeni, és ugyanaz van egy csempével, milyen csempét kell választani erről a 5 szobáról, és milyen stílus, és milyen színű, és lehet sorolni, és végtelen a lista, és most ugye jönnek a munkások, és napról 2 vagy 3 döntéseket kell hozni. Nagyon nehéz. Hál' Isten, hogy Péter segít. És nagyon örülök, hogy a Péterrel építem a házamat. Nem, nagyon jó barát, és nagyon jó építész, nagyon érti a munkájához. Tehát az életünk döntésekből áll. Ugye? Azt kell eldönteni, hogy mit fogok én tanulni. Ugye középső iskolába megyek, vagy középiskolába, mit fogok tanulni? Mi az, amit szeretnék tanulni? Fogok járni az egyetemre? Ha igen, melyik egyetemre? Mit fogok tanulni az egyetemen? Külföldre megyek, vagy maradjak itt Magyarországon? A mai fiatalok, a legtöbb döntések lehetőség van. Ugye 20 év ezelőtt nem volt olyan nagy sok döntési lehetőség, de mai világban ez az egyik fő probléma, hogy túl sok a lehetőségek. Ez ember mit fog dönteni, mit fog tanulni? Beszéltem múlt hónapban valakivel, akinek 3 diplomája van, és azt a kérdést tett föl nekem, hogy Robi, mit gondolsz, szerzek még egy diplomát? Legyek PhD? Mondom, 3 nem elég? Mennyi kell még? Tehát, kit vegyek el feleségül? Elég fontos kérdés, ugye? Én ezt már eldöntöttem, ugye? De ha lány vagy, akkor kihez megyek férhez? Nagyon fontos. Hol fogok lakni? Hol fogok dolgozni? Mit fogok csinálni a munkahelyemen? Lehet, hogy a főnök nem fogja mondani, lehet, hogy egy egyéni vállalkozó leszel. Én egy ilyen keresztény, egyéni vállalkozó, misszionáris vagyok. Nekem ki kellett találni, hogy mit fogok én csinálni. Ez egy dolog, hogy misszionáris vagy. Ez mit jelent? Apró pénzre felváltva Magyarországon. Fogok erről beszélni, hogy az Isten hogyan vezetett engem a szolgálatban. Tehát, milyen gyülekezetbe fogsz járni? Fontos kérdés, fontos döntés az életedben? Nagyon fontos. És nekünk döntenünk kell. Döntenünk kell. És nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És ezek a döntések egyre nehezebb az életünkben. Egyre nehezebbek. Amikor keresztények vagyunk, nem kell úgy dönteni a rossz és a jó között, nem. Inkább a nagyon jó és a még annál jobb. Azok nem annyira fekete-fehérek. Van éppen most egy lelkészi barátom, aki dönteni kell hamar, mert egy gyülekezet meghívta, hogy nem akar oda menni szolgálni. És most az Isten elé viszi ezt a döntést. Mit csináljak? Maradjak itt ebben a gyülekezetben, vagy menjek el? Tehát ezek a döntések mindig vannak. Nem szűnnek meg, amikor befejeztük az iskolát, az egyetemet, vagy a Gábor végre eldöntötte 2,5 év után, hogy igen, Rékát el fogom venni feleségül. Végre meghozta ezt a döntést, ezek a döntések egyre nehezebbek. Tehát, hogyan hozzol döntéseket? Nehezen vagy könnyen? Gábor nehezen hozza a döntéseket, de meghozta. Jó? Tehát te hogy, mi az, ami jellemző rád? És azt feltételezem, hogy a legtöbb ember itt keresztény. És mint keresztény, de szeretnél azt csinálni, vagy úgy dönteni, amit az Úr akarna. Amit az Úr szeretne az életedben. És arra figyeljünk, hogy igen, Uram, de mit szeretnél, hogy én csináljuk itt ebben a helyzetben? És azért szoktunk úgy beszélni, egy döntés után, hogy azt mondjuk, hogy hát az Úr egy nyitott ajtót adott, és azért csináltam ezt, mert mint az Úr elkészítette ezt az egészet nekem. Vagy úgy érzem, hogy az Isten ebben vezetett engem. Vagy az Isten irányított, vagy indított erre nekem, és azért csinálom. De nagyon sokszor félünk, ugye? Félünk, hogy nem azt fogunk tenni, amit az Isten kér tőlünk. Félünk, hogy nem az Istennek a hangját hallottam. Mielőtt hozunk egy döntést, félünk, hogy ez nem csupán az én vágyam, amit én azt mondom, hogy Isten indított erre, de ez csak az én vágyam. És félök, hogy becsapjunk magunkat. Vagy lehet, hogy nem csapjunk be magunkat, a Biblia beszél, hogy a sátán sokszor úgy jelenik meg, mint egy angyal. Angyal hangjában szól hozzánk. És félünk, hogy én azt hiszem, hogy ezt szeretném csinálni, de hogyan tudom, hogy ez nem a sátának a kísértése. És a kis hang mögött nem Isten, nem az én kis hangom, ez a sátának a hangja. És kétségbe vagyunk esve. Félünk. Jó döntést hozok. És amikor ez a félelem megfog minket, akkor ami történik, hogy tudunk könnyen passzívra válni. Nem akarunk hozni egy döntést. Félünk, hogy egy rossz döntést fogunk hozni. És amiatt, amikor egy nagy döntést állunk, és nem tudjuk, hogy hallom az Istennek a hangját, akkor könnyen passzívra válunk, és vágytalan maradunk. Próbáljunk kiirtani a vágyaink belőlünk. És kezdjünk úgy gondolkozni, hogy hát én akkor fogom hozni egy döntést, amikor az Isten ad nekem egy igét. És az emberek így szokták beszélni egymással. Amikor valaki hoz egy nagy döntést, lehet, hogy megkér egy lánynak a kezét, vagy kérdezem Gábor, de milyen igét kaptál, hogy megkérheted a Rékának a kezét? És mintha az a jelző tábla Istentől, mert én igét kaptam, vagy ő igét kapott, és azért úgy döntött, mert Isten így mutatta meg az életében. És én azt szeretnék mondani, hogy vigyázzunk erről a féle vezetésről, amit többen erre hivatkoznak, hogy először kapok egy igét. A Biblia nem beszél erről ilyenféle vezetésről. Én hiszem és tudom azt, hogy az Isten személyesen szól hozzánk a Biblián keresztül, és ez nagyon sokszor történik az én életemben, hogy Isten személyesen szól hozzám az én Biblia olvasásomban, de nagyon óvatosak legyünk, amikor arra van, hogy Isten azt mondtam, hogy, és egy konkrét dolog, hogy őt vegyem el feleségül. Már hallottam több házaspároktól, akik elváltak, pedig azt gondolták, hogy Isten egy igét adott nekem, és azért vettem el, mert igét kaptam rá. Én azt mondom, hogy vigyázzunk erről. Az Ószövetségben látjuk ilyenféle vezetése, amikor Isten vezetett Gedeon, ugye? Tudjunk, hogy az hogy történt, hogy Gedeon kért egy konkrét jelt Istentől. És Isten megadta Gedeonnak, és a Gedeon így hozott egy döntést, mert Isten konkrétan vezette őt. De ez az Ószövetségi példa, és nem megmásolható. Ne úgy próbáljunk dönteni, mint Gedeon. Vagy Abcsel 17-ben, Abcsel 1-ben, 26-ban, amikor az apostolok, egy másik apostol kellett választani a Judás helyett, és Mátéász választott, és sorsot vették, választották. Ez nem egy megmásolható példa számunkra. Ezek a Bibliában vannak, de a Biblia sosem mondja, hogy ez a módszere, hogy felismerhetjük az Isten akaratát. Amikor így kezdjünk gondolkozni, hogy Isten adjál nekem egy igét, és amikor megkaptam az igét, akkor fogunk dönteni, mi igazából azt akarunk csinálni, hogy kimosjuk magunkat a felelősségből. Nem akarjunk dönteni, mert félünk. És passzívra válunk. És azt akarom mondani, hogy ez a féle gondolkodás az akadályoz minket igazából felnőni az Úrban. Felelősséget vállalni. Megismerni magamat, hogy én mit szeretnék csinálni az életemben. Az Isten hogyan vezet engem, mit tanít, mit gondolok a helyzetről. És emiatt sok keresztény, mert nem akarnak felnőni, nem akarnak döntést hozni, mert nagyon, nagyon izgalmas, félnek attól, lemondanak, és csak várnak, hogy az Isten mutassa meg nekem ez igényen keresztül. Majdnem, hogy Isten mutass meg nekem a jövőt. És amikor tudom, hogy ez a jövőm, akkor hozom ezt a döntést. És ez a hozzáállás igazából ez kisgyereknek tart minket, hogy maradjunk, mint kisgyerekek. Vagy, mint egy rabszolga. Uram, mondd meg nekem, mit kell csinálnom. Nem akarok dönteni, nem akarok itt elhatározni, vagy felelősséget vállalni, csak mondd el nekem, hogy mit kell csinálnom. És azt akarom mondani, hogy vigyázzunk erről. Ez a hozzáállás igazán közelebb áll a babonáshoz. Közelebb áll a babonáshoz, mert mi akarjunk tudni a jövőt. És a Biblia biztat minket, hogy ne gondolkozzunk így. 5. Mózes 18:10-ben, hogy ne próbáljunk felfedezni a jövőt. Csak az Isten tudja a jövőt. És ez meg van tiltva. Ő nem árulja el senkinek. Tehát, az Isten nem akarja, hogy mi kiskorúak maradjunk, akarja, hogy mi felnőjünk. Tehát nézzük meg, hogy a Biblia mit tanít az Isten akaratáról, és hogyan lehet felismerni az ő akaratát, jó? Mi az Isten akaratát? Szeretnék sok igeverseket felolvasni nektek, mert ezek nagyon fontosok. A Biblia kétféleképpen beszél az Isten akaratáról. Az első, és Péter itt készülje, légy szíves, hogy az Istennek van egy rejtett akarata, és az Istennek van egy nyilvános akarata. Jó? Nézzük meg először a rejtett akaratát. Péter, légy szíves. Efézus 1:11. És szeretnék, hogy olvassunk ezt a 4 verset egymás után. Efézus 1:11. 1 Péter 4:19. Apcsel 17:26. És Ézsiás 46:8-10, jó? Péter, olvasd fel először Efézus 1:11 is.
Tehát a Efézusi levél első részének 11. verse. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik.
Igen, Isten mindent az ő saját elhatározás szerint cselekszik. Péter, ne menj el. Az első Péter 4:19 olvas fel. Ezek egymás után fogunk olvasni. Amit akarom mondani, hogy az ő akaratát, az titok. Amit az Isten művel, nem ismerhetjük föl. Azért az angol nyelvben nagyon szépen jön ki, hogy a történelem az ő sztori, az history. Nem ismerhetjük fel Isten mit csinál a történelemben, de minden megy tökéletesen az ő terve szerint. 1. Péter 4:19 azt mondja Péter, hogy a szenvedés, ami történik az életünkben, a világban, az is az ő akarata szerint megy.
Tehát akkor Péter első levelének 4. része, 19-es vers. Aki tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek.
És akkor Apcsel 17:26, ez a vers arra beszél, hogy Isten előre meghatározta minden népnek a lakóhelyet. Isten már előre mondta, hogy hol lesznek a határok minden országnak. Isten szerint van ez, nem emberektől van. Apcsel 17:26.
Tehát 17. rész, 26. vers. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait.
Jó, és akkor felolvasom Ézsiás 46:9-10. Emlékezzetek az ős régi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más. Isten vagyok, nincs hozzám hasonló. Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom, megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Tehát Istennek van egy terve, neki van egy akaratát, aki senki nem ismereti föl, és mindent megy az ő terve szerint, amit ő már előre megmondtad. Jó? Tehát az egész világ, az egész történet úgy valósul meg, ahogy ő szeretne. Ez az Istennek a rejtett terv. Rejtett akarata. De ez Istennek van egy nyilvános akarata, amit könnyen lehet felismerni. A Biblia tele van olyan igeversekkel, ahol az Isten megmondja, hogy mi az ő akaratát. Ugye? 1. Tesszalonika 4:3. Az az Isten akarata, hogy egy szent életet éljetek. Vagy Efézus 4:15, az az Isten akarata, hogy elmondjuk az igazságot a szeretethez ragaszkodva. Vagy Galaté 6:2, az az Isten akarata, hogy egymásnak a terhét hordozatot. Tehát ezek egyértelmű. És Pál több helyen imádkozik a gyülekezetekért, hogy egyre jobban ismerik fel az Isten akaratát az életünkben. Péter, légy szíves, Kolosszai 1:9, olvassuk fel. Kolosszai 1:9, és hallgassuk meg, hogy Péter hogyan imádkozik a gyülekezetekért. És ez a vers mire vonatkozik, az Isten rejtett akaratáról, vagy az ő a nyilvános akaratáról? Kolosszai 1:9.
Tehát Pál levele kolossaiakhoz, és az első rész 9. vers. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk, és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén.
Hát Pál szeretne, hogy ők megismerjék az Istennek az akaratát, de mégre vonakozik az ő nyilvános akaratáról. Azt a szent életet akarja, hogy éljenek. És ugyanaz van a Római 12:2-ben, hogy ismerik az Istennek az akaratát, ami jó, neki tetsző és tökéletes. És arra beszél a keresztény életre, hogy néz ki a keresztény élet. Tehát ne olvassuk fel, az elég jó, hogy most idéztem. Tehát akarom, hogy lássuk, hogy Pál sose felszólít az embereket, hogy remélem, hogy egyre jobban ismertek fel az Istennek a rejtett akaratát. Inkább a nyilvános akaratáról van szó. Az Istennek a rejtett és nyilvános akarata mind a kettő jó és tökéletes. De az Isten sose fogja ezt mutatni nekünk a jövőt. 5. Mózes 29, Péter erről beszél, 5. Mózes 29:28, hogy Mózes azt mondja, Péter, megvan, hogy vannak a rejtett dolgok, és vannak a nyilvános dolgok. Isten tudja a rejtett, és mondja nekünk, hogy mi a nyilvános dolgok.
Tehát a Mózes 5. könyvének 29. részének 28-as verse. A titok az Úré, a mi Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a fiainké mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét.
Tehát, akkor nem ismerhetjük fel az Istennek a rejtett akaratát, és azért inkább a helyes címe az előadásoknak az, hogy hogyan lehet döntéseket hozni az Isten akarata szerint? Vagy Isten hogyan vezet minket? Az Isten hogyan vezet minket? És ha itt lezárnak az előadásokat, hogy van egy rejtett Isten akarata, és van egy nyilvános, akkor elég unalmas lenne ez a téma, és nagyon fekete-fehér, ugye? De most innentől kezdve kezdünk bonyolítani a dolgot, mert felismerni az Isten akaratát nem annyira fekete-fehér. Ez is, az életünk nagyon bonyolult tud lenni. És a keresztény életnek van egy bizonyos misztikus része, amit nem lehet csak definálni, és kimondani, hogy ez a jó, és ez helytelen. Tehát ezek a dolgokban szeretnék most belemenni. A mai napon három dologról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehet felismerni az Isten akaratát. Hogyan lehet döntéseket hozni az életünkben? Három dolog. Az első az, hogy hitáltal hozunk döntéseket. A másik az, hogy figyeljünk másokra. Mielőtt hozunk egy nagy döntést az életünkben, a Biblia nagyon sokat beszél, hogy figyeljünk másokra. És a harmadik, hogy figyeljünk a körülményeinkre. Jó? Figyeljünk a körülményeinkre. És ezt a három dolgot szeretnék előadni nektek, használni személyes példákat az én életemből. Tehát az első, hitáltal. Isten hogy vezet minket? Hitáltal. Hogy lehet döntéseket hozni az Isten akarata szerint? Hitáltal. Római 1:17, az igaz ember hitből fog élni. Hitből fog élni. Most nézzük meg, mit jelent hitből élni. Példabeszéd 3, harmadik fejezet 5-től 6. Bízál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá. Ez a gondolj rá, ez nem egy jó fordítás, inkább legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. Minden utadon, ne csak gondolj Istenre, minden utadon legyen meg a te akaratod. És úgy folytatjuk a vers, és ő fogja egyengetni, és ő fogja egyengetni az ösvényeidet. Tehát minden nagy döntés előtt, hol fogok lakni? Kit veszek el feleségül? A lényege az, hogy bízunk az Úrban-e. Teljes szívünkből tele vagyok bízalom az Úr felé. Tudok azt kimondani a nagy döntésekben, hogy az Úr velem van. Bízok benne. Ő az, aki vezet. Ő az, aki velem van. Ő az, aki hűséges. Ő az, aki szól hozzám. Tudom, hogy ő szeret. Ő jó helyre visz engem. Tehát a legfontosabb Isten számára, hogy bármi történik, szívünkkel, a teljes szívünkkel tudjunk azt mondani, hogy igen, az Uram szeret engem, velem van. Merek tényleg bízni benne. Bármi történik, Isten, ő a legfontosabb az életemben. Bízni Istenben, ő azt jelenti, hogy ő azt akarja, hogy ő legyen a legfontosabb az életünkben. Máté 6:33. Keressétek meg először Isten országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Tehát magyarul valamit akarunk az Istentől, valamit akarunk az életünkben. És Isten azt akarja mondani, hogy én legyek fontosabb annál, amit te akarsz. Az Isten, ami neki a fontos, az a mi szívünk. A mi szívünk milyen állapotban az Isten felé. Tényleg tudjunk azt mondani, hogy igen, ez én teljes szívemből bízok az Úrban. Legyen meg a te akaratod. Rábízom magamat, hogy amit meg fog történni az életemben, az, ami jó és tökéletes, mert Isten elhatározta, hogy ez nekem jó. A bízalom azt jelenti, hogy minden döntés előtt, mielőtt hozod azt a döntést, és sőt, miután hoztad azt a döntést, sosem leszel biztos, 100%, hogy Isten engem vezetett erről. A bízalom pontosan azt jelenti, hogy bízok az Úrban. Nem vagyok biztos ebben, hogy ezt kell döntenem. De bízni azt jelenti, hogy Uram, én azt hiszem, hogy te szeretnél, hogy én ebben az irányban megyek az életemben. Nem vagyok biztos, de bízok benned. A bízalom azt jelenti, hogy biztos vagyok abban, hogy az Isten velem van és vezet. Ez a lényege. Most teszünk fel azt a kérdést, hogy Jézus Krisztus hogyan vezet minket? Hogyan vezet minket? Hát, mint ahogyan egy jó pásztor vezeti a juhait. János 10, nézzük ezt meg. János 10, és ezek a verseket az életemben nagyon sokszor találom magamat, hogy erre hivatkozok. Ez, amit nagyon sok nyugalmat ad nekem. Bármilyen nehézségeken megyek én keresztül. János 10, Jézus beszél magáról, mint a jó pásztor, és beszél rólunk, mint az ő juhai, ugye? És mi az, amit Krisztus itt mond? Hogy én vagyok a jó pásztor, és én ismerem az én juhaimat. Ismerem az ő nevüket. És ők hallják az én hangomat. És én előttük megyek, és ők követnek engem. Hál' Isten, Jézus megígéri nekünk, hogy te fogod hallani az én hangomat. Foglak téged vezetni. Bízál ebben, hogy én szólok neked. Ismerem a nevedet, vezetlek, megyek előtted, és bízál abban, hogy igenis fogod hallani az én hangomat. János 10, és válogatott versek, 3, 4, 11 és 14.
Tehát akkor a János evangélium a 10. részéből, először a 3-as és a 4-es vers. Ennek, mármint a jó pásztornak, ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja, és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezette, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Ugyanebből a részből a 11. vers. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. És a 14-es vers, én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem.
Köszönöm szépen. Tehát a Biblia szeretne rávezetni minket, hogy igenis Jézus fog szólni. Jézus beszél hozzánk. De hogyan, ugye? A viharban illés, mit mondott Isten? Én szólok hozzád, de nem a nagy viharban, inkább a csendben. Egy kis halk hanggal szólok. És az első dolog, amit Isten kér tőlünk, hogy csendesedjünk le. Merjük lecsendesedni, és az Úrhoz fordulni. 46. Zsoltár 14. vers azt mondja, hogy csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Az Isten azt kér tőlünk, hogy én fogok szólni, de amit ő kér tőlünk, az, hogy lassítsuk le az életünket. Merjük csendben maradni. Merjük az Úrhoz fordulni, és a csendben lenni, hogy imádkozunk, és a Bibliát olvasunk, mi protestánsok nagyon jók vagyunk erről, csak amikor akarjunk megismerni az Istennek az akarát az életünkben, van egy misztikus rész, ahol a katolikusok sokkal előrébb vannak, ők mernek a csendben ülni. És a Biblia beszél erről, csendesedjél el, ne imádkozzál, ne olvasd a Bibliát. Ez egy misztikus része. Nem akarsz magadat hallani, akarod az Istennek a hangját hallani, hogy ő szólni fog. És lehet az imádkozni, és lehet a Bibliát olvasni, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. És az Isten szól a Biblián keresztül, és szól az imádságunkon keresztül. Saját életemben nagyon sokszor történt azt, hogy tartok reggeli csendességet, és befejezem, és megyek a fürdőszobát fogat mosni. És nem tudom, hányszor az életemben olyan nagy pillanatok voltak a fogmosás közben. Ha, ez szuper! És akkor gyorsan befejeztem, és leírtam a gondolatot. Mert valahogy én nagyon szeretek fogat mosni, és nagyon hosszan fogat mosok, és valahogy csak kikapcsolom az egész világot. És valahogy, amikor kikapcsolom a világot, akkor Isten szól. Nagyon ajánlom, hosszan kell fogat mosni. De emlékszem, amikor Szegeden voltam, 95-ben, hogy ott voltam másfél évig, és eredetileg oda mentem csak egy éves misszióprogramra. És mielőtt jelentkeztem erre a programra, inkább azt mondom, hogy ők kérték tőlem, hogy én vezessem egy Timotheus társaság csapatot Szegeden, és amikor ezt kérték tőlem, én Nebraska-ban éltem. És mondtam, jó, szívesen megyek Szegedre, úgy érezem, az én két évem Nebraskán, az már lejárt, és az Isten egy újat szeretne kezdeni az életemben. És amikor mentem Magyarországra egy éves programra, az volt a tervem, hogy jó, megyek Magyarországra egy évre, de az az én tervem, amikor visszajövök egy év múlva, szeretnék szolgálni az Urat Kolorádóban. Az volt az én szívem vágyam, a hegyek közt szolgálni. És úgy is terveztem, úgy is beszéltem egy pár emberrel, mielőtt mentem Szegedre. És Szegedre kerültem, és körülbelül 3 hónap után rájöttem, hogy én itt szeretnék szolgálni az Urat. És kicsit úgy éreztem magamat, hogy az Isten becsapott engem. Hogy ide hoztál, és ez a te akarod, hogy én itt szolgáljak téged Magyarországon? És én úgy éreztem, hogy ő nehezítette azt a gondolat, hogy ez egész életeddel akarom, hogy te itt szolgáljál Magyarországon. És ez, én erre nem vártam. De emlékszem, nagyon világosan, hol voltam még szobában. Éppen a csapat fölmentek Budapestre, és azon a hétvégén egyedül maradtam. És az Isten szólt. Rubikám, itt fogsz leélni az életedet. És akkor úgy sírtam, és nem tudtam senkivel osztani, mert nem volt ott senki. De annyira világos volt, hogy az Úr szeretne itt látni engem Magyarországon. Mit jelent, hogy az Isten vezet minket? Mit jelent hitáltal követni a mi jó pásztorunk, aki megígéri, hogy szól hozzánk és vezet minket? Az első az, hogy csendesedjünk el, és merjünk elhinni, hogy ő szól. A másik az, hogy a kérdés az, hogy milyen érzésed van benned? De mire vágysz? Ez egy kockázatos téma. Mit? Figyelni a vágyaimra? Figyelni az érzésemre? Igen. Mit mondanak az érzésedet? 37. Zsoltár, 4. vers. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kérésédet. Ez a vers mit jelent? Gyönyörködj az Úrban, és ő mit ad nekem? Az én szívemnek a vágy, vagy ő beteljesíti azt, amire vágyok? Értitek? És én azt mondom, hogy mind a kettő. Az Isten adja a vágyaikat, és ő megadja azt, amit kérünk az Úrtól. Mind a kettő. Ez biblikus, így gondolkozni? Filippi 2.13. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvés az ő tetszésének megfelelően. Igen, az Isten úgy munkálkodik. És azért sokszor tele vagyok olyan vágyakkal, olyan erős vágyakkal, olyan erős érzelmekkel, mert az Isten dolgozik bennünk, és így, ő így vezet minket, érzelmeken keresztül is. Ne tagadjuk meg az érzelmünket. Ne legyünk sztoikusok. Ne legyünk vágytalanok. Ugye? Nem. Én semmit nem akarom, csak az Isten akaratát akarom. És Isten adja nekem egy igét, és én igazából nem akarom, de ha te akarod adni, akkor ezt elfogadom. Ne legyünk ilyenek. A szerzetesek séjének. Az Isten szól hozzánk az érzelmeken keresztül sokszor. És ezek nem szabad tagadni. Nemrégen beszéltem egy lelkészi barátommal, és a vasárnapi esti Isten tiszteletek nem jól mennek. Maximum 15-en vannak. De minden vasárnap délután oda szánja, hogy készül egész nap az Isten tisztelet után, tehát ő nagyon fáradt, egy vasárnap se tudja tölteni az ő családjával, mert minden vasárnap délután készülni kell, és minden este ott vannak az emberek, az a 16 ember. De az a 16 ember, ők miért vannak ott? A 15 ember? Azért vannak ott, mert hát milyen lenne, ha nem lenne ott senki? Az olyan ciki lenne. És azért járnak, mert hogy legalább legyen valaki, hogy folyton az a hagyomány. Tehát a lelkész, ő csinálja, és akkor ő dilemmázott, hogy legyen vasárnap esti Isten tisztelet, és akkor rákérdezem, hogy Isten mit szeretnél? De szeretnél, hogy legyen Isten vasárnapi esti Isten tiszteletet? És kezdett 10 percet beszélni, hogy hát én, Robi, én azt a szolgálatot végzem, ahol igény van. És ha van igény rá, akkor én szívesen levezetem, és tartom ezt az esti Isten tiszteletet. És akkor ott kellett rákérdezem több ember előtt, te mit szeretnél? Szeretnél, hogy legyen vasárnap esti Isten tisztelet, vagy nem? Mi az, amit te szeretnél? És az emberek kezdtek védeni. Robi, vigyázz, mert a lelkészek nem így gondolkoznak Magyarországon, hogy ők figyelnek, hogy ők mit akarnak. Mindig arra kell figyelni, hogy a gyülekezet akar. Mondom, hogy tegyük félre a gyülekezet, te mit szeretnél? És végre 10 perc múlva azt mondja, hát igazán én nem szeretnék, hogy legyen esti Isten tisztelet. Na végre, ki mondta? Mert mi félünk. Félünk az érzelmeinktől. Félünk attól, hogy tényleg ez Isten vezethetne engem, az én vágyaim, az én érzéseimén keresztül. Ez nem önzés. Nem önzés, ez biblikus. Ha te lennél Isten, te hogyan vezetnél a te juhaidat? Betenne egy vágy az ő szívükben. Sokan jönnek hozzám ilyen lelki gondozásra, kérdések az életükre, éppen ezt tanulják az egyetemen, de igazából ezt nem szeretnék tanulni, nem is tudom, miért tanulok ezt, igazából ezt szeretnék, ehhez jobban értek. És akkor én mindig visszakérdezem tőlük, és te mit szeretnél? Ha tudnál festeni magadnak egy képet, milyen lenne az a kép? Ha valaki azt mondja, mit szeretnél csinálni az életeddel, mit csinálnád? Mit akarsz csinálni az életed? Mire vágysz? Hát erről még nem gondolkoztam. Tehát lehet, hogy itt van az ideje, hogy erre gondolkozzál. Ez, amit jelent felnőni. Ez a te döntés, ez a te életed. Felelős vagy a te életedre. Kitől vetted, hogy neked ezt kell tanulnod? A szülei mondták ezt neked? Miért gondolkozol így? És mindig visszakérdezem, és te mit szeretnél csinálni az életeddel? Tehát mindenképpen arra kell gondolkoznunk, hogy van erre tehetséges, tehetség, értesz hozzá. Tehát ez nem csak, hogy egy vágy, én szeretnék egy modellnek lenni. Hát remélem, hogy szép vagy, ugye? Tehát vannak tehetségek hozzá is, az nagyon fontos. Azt mondanám, hogy mások is mondták neked, hogy tehetséged van erre. Ha mások is mondták, és értesz hozzá, és szívesen csinál, akkor kövesd azt a víziót az életedben. Mert nagyon jó lehetőség van, hogy az Istentől van. Tehát, legyünk óvatosok itt, ne legyünk sztoikusok se. De ne értjük ki az érzelmünket. Nagyon sokszor párkapcsolatokban egy fiú jön hozzám, vagy egy férfi jön hozzám, és beszélünk erről, hogy lépek a lány felé. Nem tudom, Robi, mit csináljak? Mit szeretnél csinálni? És nagyon sokszor bíztatom őket, hogy ha vannak vágyak, érzelmek a lány felé, akkor úgy imádkozzál, hogy Isten, erősíts meg ezek az érzelmek a lány felé, vagy vidd ki a szívemből. Ne legyen semmi vágy, vagy érzem a lány felé, ha ez nem a te akaratod szerint. Vagy ha ez tőled van, Uram, akkor erősíts meg azt a vágyat, azt az érzelem a lány felé. És nagyon sokszor visszajelzést kaptam, hogy igenis, az Isten megerősítette, és most szeretnék lépni a lány felé. Mi fiúk annyira bizonytalanak vagyunk, annyira félünk nagy lépéseket tenni. De az Isten így nevel fel minket, és arra visszakérdez, te mit szeretnél a te életeddel? Tehát az érzelmek nagyon fontosak, az érzelmek nagyon fontosak. A harmadik a dolog, mit jelent hitáltal járni, vagy bízni az Úrban, az, hogy te mi gondolsz a helyzetről. És a gondolatainkat egyensúlyban tartanak a mi érzelmünket. Nagyon sokszor az érzelmünk elsodor minket, nagyon könnyen. Annyira nagy hatalom van az érzelmeknek. De muszáj átgondolni a dolgokat. Írd ki egy listát. Pozitívok, negatívumok egy döntés előtt. A mi életünkben bent laktunk a Csalogány utcán, a budapesti belvárosban 7 évig, és abból a 7 évig, 4 évig küzdöttünk, hogy költözünk innen. Nagyon nehéz volt, ahol éppen laktunk. Az FKF garázs mellett volt, a dízel bejött az egész házunkban, nem kaptunk levegőt, a földszinten voltunk, nem kaptunk fényt, tehát én barlangszerűségben laktunk, ahol én bedilíztem, vagy megbetegedtem fizikálisan és lelkileg, és terveztünk 4 évig, hol fogunk mi költözni? Mik azok a fontos szempontok? Majdnem Csobánkára költöztünk 4 vagy 5 évezet. Kinéztük egy telket, gyönyörű szép panoráma, Csobánka, a legszebb rejtett kincs Magyarországon, az a hatalmas nagy szikla. Az nem sikerült. Isten bezárt azt az ajtót. Pécerrel költözünk, ott van egy Bibliai Szövetség székház, tudnék tanítani, egy nagyon jó közösség, de az Isten azt az utat is lezárta. És állandóan imádkozunk, Uram, hol szeretnél látni minket? És több helyet Budapest környéken kijelöltünk. És az elmúlt évben az Isten kapcsolatba hozott minket a Bíltorbágyi református gyülekezetével. És kiköltöztünk. És megvettünk egy telket. És most építkezünk. És most Bíltorbágyon lakunk. És annyira hálásak vagyunk Istennek. Annyira jó érezünk magunkat. Annyira tudunk, hogy igen, Isten itt akar látni minket. És csináltam egy listát, mielőtt megvettünk a telket. Miért vagy miért ne költözünk ki Bíltorbágyra? És éppen hoztam ezt a listát. Itt van 11 plusz, és egy néhány mínusz, de igazából nem annyira negatívak. És amikor ezt nem olyan nagy dolog. És amikor megírtam ezt a listát, odafordultam Tünnihez, és azt mondom, hogy ki fogunk költözni Bíltorbágyra? Isten vezet minket Bíltorbágyra. És egyszerűen néztünk vissza. Nagyon jól tudjunk, hogy ez a hely, ahol az Isten szeretne látni minket. Én nagyon meg voltam győződve. Bármennyire vágytam, most a gondolatok is teljesen meggyőzték engem. Hasonló dolgot volt, amikor én elvettem Tündit feleségül. Mielőtt 27 évesen voltam, amikor elvettem Tünit feleségül, és voltak néhány lány az életemben, mielőtt Tünit elvettem, és mindig azt próbáltam meggyőzni az Isten, ugye, ő lesz az, ugye, ugye, ő az, ugye? Nem, Robi, ő nem az. De a Tünivel kapcsolatban úgy érzem, hogy az Isten próbál engem meggyőzni. Robi, ő az, ő az. És én nagyon örültem neki. És könnyen ment a dolog. Ott is írtam ki plusz és mínusz, és ott, hogy 35 plusz, és azt mondom, hogy egy negatív volt. Ez meg egy micsoda. 35-1. Tündi győzött. Tehát, bármennyire fontos ezek a dolgok, hogy hitből élünk, bármennyire fontos az érzelmek, a vágyak, a gondolatainkat. Azt mondom, hogy vigyázunk. Miért? Mert a Biblia beszél a mi szívünkről. És a mi szívünk csalárd. Azt mondja Jeremiás 17:9. Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudna kiismerni. És nagyon-nagyon könnyen tudunk saját magunkat becsapni, ugye? Nagyon könnyen. És szükségünk van kontrollra. És a Biblia bíztat minket, hogy minden nagy döntést előtt, és itt van a második pont, hallgassunk másokra. Legyen annyi alázat bennünk, hogy merjünk másokra is hallani. Példabeszéd 15:22. Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás. De megvalósulnak, ha van sok tanácsadó. És nem mindegy, hogy milyenféle tanácsadó, ugye? Milyen voltak a gonosz királyok az Ószövetségben? Körülvették magukat gonosz tanácsadókkal. És azt mondták, amit a király akart hallani. És a király azt tette az Isten akarata szemben. És a Biblia bíztat minket, hogy vedd körül magadat olyan emberek, aki ismerik az Urat. És mernek kimondani az igazságot. Magyarul, legyen vitakultúra az életedben. Mielőtt hozol egy döntést, azt meg tudod védeni? Meg tudod azt védeni, ha valaki megtámadja? És azért a református vagy presbitériáns gyülekezetek úgy vannak felépítve, hogy a presbitériák, ők döntenek minden. Nem egy lelkész, nem egy ember dönt. A presbitér dönt. És ott kell megvitatni ezek a nagy döntések. Az én életemben sok emberre hallgattam, és az Isten használta ezek az emberek az én életemben. Szeged után visszamentem Szent Louisba, és elkezdtem a teológiát. De én úgy jelentkeztem a teológiára, hogy igazából fogalmam nincs, hogy mit csinálok itt. És beírtam magamat egy 2 éves, úgy mondják, hogy master's fokú diploma. Én azt gondoltam, hogy minden master's fokú diploma az 2 éves, akkor én is kérek egy 2 éves master's fokú diploma. De kiderült, hogy a master's of divinity, a lelkészi diploma, az nem 2 év, az 4 év. És csak akkor hallottam erről, amikor már jelentkeztem a teológiára, és már az első éve befejeztem. Még kellene tanulni? És akkor volt egy professzor, ez a Yarborough professzor, akit nagyon tisztelem, az ő életét, az ő véleményét, és azt mondta nekem, hogy Robikám, te Európában fogsz szolgálni, nem Amerikában. Lehet, hogy ez a 2 éves diploma jó lenne Amerikában, de Európában nem lenne az jó, mert az emberek sokkal értelmesebb Európában, neked sokkal jobban kell képezni magadat. És Európában az emberek vagy lelkészek, vagy laikus, és nincs semmi köztük. És ha te megjelennél egy 2 éves diploma, és megkérdezek, neked milyen diplomád van? Hát egy 2 éves diploma, és akkor kiröhögnek. Hát akkor te nem vagy lelkész. Akkor azt mondod nekem, hogy kell szerezni egy lelkészi diploma, nekem kell görögöt, és hébert, és prédikáció órákat venni? Igen, Robi, mindent. És beiratkoztam. Nagy nehezen, de beiratkoztam, és bemagoltam a hébert, és a görögöt, és átmentem Isten segítségével. De mikor visszajöttünk Magyarországra, befejeztünk a teológiát, akkor rögtön kezdtem kérdezni az emberek, milyen szolgálatot kellene végezni? Mert a misszionáris alapelv az, hogy egy misszionáris nem csinál, amit akar. Sőt, a misszionáris olyan munkát kell végezni, ami nem versenyezik az ottani keresztényekkel. Tehát, ha én egy gyülekezetet építettem volna Magyarországon, a többi lelkészek itt Magyarországon örültek volna? Nem. elszigeteltem volna mindenkit, magamat mindenkitől. Mert ők látnak engem, hogy én versenyezek, akarom elvenni az emberek az ő gyülekezetüktől. Vannak misszionáris szervezetek, akik ezt csinálnak itt Magyarországon, és egy hatalmas nagy gyülekezet építették maguknak. És biztos vannak köztünk, akik járnak oda. Budapesten van ez a hatalmas nagy gyülekezet éppen. És nagyon jó munkát végeznek, és nagyon örülök nekik, de ők megsértetik minden misszionáris alapelv. Az én munkám arra szól, hogy én direkt olyan munkát végzek, amit a lelkészek nem végeznek. És azért egyhangúan mondták nekem, amikor visszajöttök egy nyára, hogy Robi, Tuni, csináljátok a házassággondoló szolgát, mert senki nem foglalkozik a házasságokkal. És azért bekapcsoltunk a Feri bácsival, Pál Hergyi Ferenccel. És akkor azért kezdtünk csinálni egy filmklubot, mert senki nem foglalkozik az egyidőállókkal. És kiderült, hogy az egyidőálló szolgálat egy nagyon nagy hiány van. Mert világszerte a legnagyobb gyülekezetek, New York, Seattle, 5-10 ezer fős gyülekezetek, majdnem mindegyik egyidőállókban állnak. De senki nem foglalkozik az egyidőállókkal Magyarországon. Akkor csináljunk egy szabad szombat program. Tétek, másoktól kértem a véleményt. Ti mondjátok meg nekem, hogy én milyen szolgálatok végezek ott Magyarországon. Van egy alapelv, misszionárosok nem szabad versenyezni, inkább kiegészítik az ottani munkát. Ez egy alapelv. Oké, hogy néz ki 2000-ben Magyarországon? Hogy néz ki konkrétan? És nekem rengeteg embert kellett kérdeznem, milyen munkát végzek, mert nem leszek gyülekezeti lelkész, bármennyire vagyok felszentelve. De ha valaki akar, lehet hívni engem tiszteletes úr, jó? Hogy is mondom? Péter mindig szokod hívni. Így van. Oké, tehát nagyon fontos, hogy merjük másokra hallgatni. Legyen annyi alázat bennünk, hogy ki tudjunk tárolni a döntésük valaki más előtt, akit tiszteljünk, sőt minél több emberre, és mondják meg a véleményünket. De ez csak második fontosságú. Sokkal fontosabb az, hogy te hallgass az Istenre, és ő hogyan vezet téged. Amikor valaki jön hozzám egy lelki gondozás problémával, és előttöm tárolja az ő nagy döntését, Robi, de mit gondolsz? Mindig visszakérdezem. És te mit gondolsz? És Isten mit mondott erről? Nem tudom, azért kérdezem tőled. Ne kérdezz tőlem, először kérdezz meg Istentől. Én nem vagyok Isten, és nem akarom beleavatkozni, de kapcsolatban Istennel. Először tárgyal meg az Istennel, és akkor gyere vissza hozzám. Értitek? Az egy dolog, hogy hallgassunk másokra, de vannak emberek, akik nem akarnak Istenhez vinni a dolgokat. És azért ez csak egy másodrangú fontosság. Hallgass másokra, de elsősorban hallgass Istenre. És ilyen volt a helyzet William Carey-vel, aki volt a misszió atya. Az 1800-as években ő volt az első misszionáros a világon. Ő egy baptista lelkész volt Angliában. És elment a zsinatra, és tanácsot kért a többi lelkészektől. Úgy érzem, hogy Isten vezet engem Indiában, mint misszionáros. És mit mondott a többi lelkészek, amit ő kérték, amikor a William Carey kért az ő tanácsot? Kisfiam, ülj le! Amikor az Isten akarja megmenteni Indiát, neki nincsen szükség rád. Neki ezt el tudja végezni magában. És William Carey, mint a fiatal misszionárus, leült. És jövő év visszament a zsinatra, és nem kérdezett senkitől, ő csak búcsúz. Akarta, azért jöttem, hogy elbúcsúzok tőletek, és megyek Indiába, mert Isten engem vezet. És William Carey egy hatalmas nagy munkát végzett, ami a mai napig Indiában van. Ő fordította le a Bibliát, kórházokat épített. Hála Isten, hogy William Carey nem figyelt minden, vagy a többi lelkészekre. Hála Isten, hogy ő figyelt Istenre. A szabad szombat program úgy jött létre, hogy Walter Nietzsche csinál egy nagyon nagy egyidőálló szolgálat Németországban. És ő vele beszéltem, és ő az, aki nagyon biztatott engem, a filmklub mellett csináljunk egy szabad szombat program. Tehát az ő tanácsára hallgattam. Harmadik pont, figyeljünk a körülményeinkre. És még egy picit, és akkor tudunk tartani egy szünetet, és akkor, ha van valakinek kérdése. Harmadik pont, hogy hogyan ismerjük fel az Isten akaratát az életünkben, az, hogy figyeljünk a körülményeinkre. És ez az utolsó a háromból, És a legbizonytalanabb. A legbizonytalanabb. De a Biblia beszél erről. 1. Korintus 16:9. Pál azt mondja, hogy Efézusban maradok pünköstig, mert nagy és sokat ígérő kapu nyit ott előttem. Tehát Pál úgy döntött, hogy ő Efézusban marad, mert Isten hatalmas nagy ajtókat nyitott neki, és itt fog maradni, csinálni a szolgálat, mert Isten ezek az ajtókat nyitott. Ez Isten a mi életünkben is nagy ajtókat nyitott, és azért úgy döntöttünk. Az egyik meghatározóbb dolog egy misszionárosnak, hogy de még misszionáris szervezettel vagy. És amikor a teológián voltunk, 3 éven keresztül kerestünk, hogy milyen missziós szervezettel fogunk visszamenni Magyarországra. És nagyon sok interjúton részt vettünk. És a missziós szervezet meghatározó, hogy milyen munkát fogsz te végezni. Ők mondják a parancsokat, hogy milyen munkát kell végezni azon az országon, ahol mész. És a Presbiteriánus Egyháznak a hivatalos missziós szervezet az a neve, hogy MTW. MTW. Mission to the World. És rengeteget beszéltünk velük. És nekem nem annyira tetszett, amit mondták nekem. Majd ők mondják Amerikában, hogy nekem mit kell csinálni itt Magyarországon. Nagyon fura az egész. Nem is ismerik a magyarországi helyzetet. Voltak egy másik, jó pár másik református misszionális szervezetek. A World Harvest, aki a Ron Clegg-el van. És többen tárgyaltam. És akkor ki voltunk akadva a tűnivel, hogy hogy fog ez az egész működni? És egyszer csak az egyik professzor leült velünk, és azt mondta, hogy már beszéltem a másik professzorokkal, és szeretnék, hogy ti PMI misszionárosok legyetek. Micsoda? Mi ez a PMI? És kiderült, hogy a teológiának van egy saját kis misszióbord, amit ők felépítették, megcsinálták pontosan külföldi diákoknak, hogy visszamenjenek az ő országokba, és ott szolgáljanak. És mi voltunk a 3. és a 4. misszionárs ennek a szervezetnek. Tudjátok, ez milyen nagy dolog? Vannak misszionárs szervezetek, ahol 500-an vannak, vagy 2000 misszionárs. A déli baptisták van, hogy 10 000 misszionársak van. De ennek a szervezetnek 4-en voltunk. És az volt a csúcs, hogy ők nem szólnak bele semmiben. Azt mondják, hogy menjetek el Magyarországra, és ti hozzatok nekünk egy hírt, hogy milyen munkát kell ott végezni, és mi azt fogunk támogatni. Csak rendszeresen be kell számolni. Ez egy csúcs kapcsolat volt. És azért fogadták el minket, ugye, mert tűnni magyar, én is félig magyar vagyok, vagy 100% magyar, és 100% amerikai, nem tudom mi vagyok, de engem is elfogadták. És most itt vagyunk, mint PMI misszionársokat. És tudjunk szolgálni az Isten akarata szerint, és nem egy szervezet szerint. Tehát az Isten adta nekünk ezek a nyitott ajtók. A filmklub hogy kezdődött? Olyan nagy ajtót ides Isten adott, hogy az első programon 20-an voltunk. A másik programon 40-en voltunk. A harmadik programon 50-en voltunk, és onnantól kezdve csak jöttek az emberek. És már több mint 100 filmklub volt, mert az emberek jönnek. Ez olyan egyértelmű volt, hogy Isten ezt az ajtót nyitott, hogy ez egy újféle szolgálat. Próbáljátok ki. De nem mindig. Nem mindig. Vigyázunk, hogy csak figyeljünk a körülményeinkre megint. Mert az igaz ember hogy fog élni? Körülményeinkből, nem hitből. Hitből élünk, és nem körülményeinkből. És vigyázunk, mert sokszor a körülmények becsapó. Mert lehet, hogy az Isten nem nyit egy ajtó. De az Isten szól, nem egy embernek. William Carey. Nem csak egy embernek szólt. Ha 2-3-an vannak, és imádkoznak, és az a 2 vagy 3 ember Istentől kapják, hogy Isten vezet minket, irányít minket, hogy ebben az irányban menjünk. Lehet, hogy nincsen nyitott ajtó. Lehet, hogy az Isten azt mondja, hogy azt az ajtót tépd le. Menj át azon az ajtón. Törd le. Ő nem fogja kinyitni. Azt akarja, hogy mi tépjük le ezt az ajtót. Mert meg vagyunk győződve, hogy Isten azt mondja, menjetek abban az irányban. És én ebben hiszek. Például most Bietorbágyon a presbiterek már több éveken keresztül küzdenek, hogy csináljanak egy iskolát. Több mint 1000 gyerek van a faluban. Rengeteg gyerek, rengeteg család van Bietorbágyon. És éppen a lelkész vár egy nyitott ajtóra. ő biztos akar lenni, hogy Isten ebben az irányba vezet minket. Hát én is szeretnék biztos lenni, de az Isten nem mindig körülmények keresztül vezet minket. Ő hitből vezet minket, ugye? És én azt meg vagyok győződve, hogy ha több embernek a szívében van ez a vágy, több ember, aki szereti az Urat, és meg vannak győződve, hogy Isten ebben az irányban vezet minket, akkor merjük ráállni, és megcsinálni, és hinni azt, hogy az Isten velünk van. A mi hitünkkel mi nem mozgosítjuk az Istent, ő vezet minket hitáltal. Hogy van ez az Ószövetségben? Figyelni kell a körülményre, és akkor Isten jön? Nem. Isten mindig kérdező népétől, hogy először hitből lépjenek, és akkor Isten jön, ugye? Amikor a zsidók át kellett menni a Jordán folyón, mi történt? Az a folyó folyt. Mikor állt meg a Jordán? Amikor beléptek a vízbe, akkor állt meg. Meddig nem lépnek be, nem áll meg a víz. És ez egy fontos elv az életünkben. Merjük mi, tudjunk-e hitből lépni, és nem főleg a körülményeinkre figyelni. Tehát nem látásból élünk, mi hitből élünk. Tehát ez a három dolog, amire kell figyelnünk. Hitből éljünk, amit azt jelenti, hogy az benne tartozik a mi érzelmünket, a mi vágyainkat, a mi gondolatainkat. Másoknak a véleménye, ami kontroll alatt tartja a mi hitünket, és a körülményekre kell figyelni, mert sokszor a körülményeken keresztül Isten vezet minket. És egy pár utolsó gondolat, és be is fejezem. Amikor elhoztad azt a nagy döntés, amit stresszelt téged, mit csináljak az életemben? Jobbra megyek, balra megyek, mit csináljak? Miután meghoztad ezt a döntést, nyugodj meg, nyugodj meg. Nyugodj meg az Isten szuverén rejtett tervében. Az Isten tényleg vezet, és nem fogod tönkretenni az életedet. Ne gondoljál, hogy követni az Isten akaratát, az majdnem, hogy egy zsinóron táncolsz, és ne próbálsz leesni. Az Isten sokkal erősebb annál. Ő tart minket, ő vezet minket, ő szól hozzánk. Ő az, aki fogja megvalósítani az ő tervet az életünknek. Lehet megnyugodni, hogy Isten velünk van. Abcsel 8, 39 és 40, ezt felolvasom. Valaki ismeri ezt a verset, Abcsel 8, 39 és 40. Valaki tudja, hogy ez a fejezet miről szól? Igen, Fülöpről szól, igen, nagyon jó, a Dorian. Fülöpről szól, amikor ő az etióp kincstárnok megtérésre van szó, amikor ő ugye a vízbe mennek, és megkereszteli ezt az etióp. Sose felejtem el, hogy éppen Szegeden voltam, amikor olvastam ezt a verset. És Szegeden ültem egy parkban, és éreztem azt, hogy Isten arra hív engem, hogy megkérjem a Tüninek a kezét, hogy legyen az én feleségem, de ugyanakkor vezet engem vissza Amerikában. És nagyon furcsa érzés volt, mert most hogy is fogom ezt csinálni? Hogy megkérem a Tűnök a kezét, és akkor ő kimenjen velem Amerikában, és akkor vissza fogunk jönni, ide szolgálni. És az egész jövőm nagyon-nagyon fura volt az egész, és nem tudtam, hogy mi lesz velem, mi a következő lépés, csak bíztam az Úrban, és olvastam ezt a Fülüpi példát, az etiópiai kincstár, és ezt olvastam, 39. vers, és annyira megnyugodott a szívem. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig az a tószba került, és végigjárva valamennyi várost hirdette az evangéliumot, míg Cecereába nem ért. Annyira nagy nyugalom fogott meg engem, hogy szegény Fülöp, ő próbálta hirdetni az evangéliumot, megtérít valakit, és akkor hirtelen jött egy nagy szél, a Szentlélek elvitte, és hova vitte? Azatoszba. Fülöp fogalma nem volt, hogy hol van Azatosz, de Isten tudta, hogy hol van Azatosz. És Fülöp fogalma nem volt, hogy hova megyek, de Isten szépen letette őt Azatoszban. És gondolkoztam magamon, hogy én nem tudom, hogy én hova fogok menni, de hova megyek, az Azatos vagy St. Louis, az nagyon jó lesz, mert az Úr kezében vagyok, és ő fog engem odavinni. És ami történt, St. Louisbe mentem, bejelentkeztem erről a teológiára, azért jelentkeztem a St. Louis-i teológiára, mert az én szülővárosom. És mielőtt visszaköltöztem volna Magyarországra, és itt szolgálni az Urat az egész életemben, gondoltam, hogy az nagyon jó lenne, hogy közelebb kerüljük a szüleimhez, legalább a következő pár évet tudok ővelük tölteni. És éppen St. Louisban van egy református teológiát, semmit nem tudtam róla, de gondolom, hát ez jó, én most nagyjából református vagyok, nem vagyok biztos, hogy az mit jelent, de körülbelül ezt hiszek, és ők is reformátusok, akkor jelentkezni fogok egy 2 éves diplomára. És akkor ott voltam az első szemeszter, és körülvettek engem rengeteg koreák. És mondtam, hogy ti mit csináltok itt? Azt hallottam, hogy Koreában rengeteg református teológiák vannak. Hát igen, igen. De miért jártok itt éppen St. Louisban? Én azért vagyok itt, mert a szüleim 10 kilométerre laknak innen, de mit csináltok itt? És rám nézek, de ezt nem tudod. Mi? Hát ez a világ legjobb teológia. Tényleg? Hát igen, mindenki Koreában tudja, hogy a St. Louis-i teológia legjobb. Komolyan? Az a toszban vagyok. Érdek, hogy én nem tudtam követni az Isten akarat, nem tudtam szépen megérteni az Isten akarat az életemben. Ő csak visz minket. És bízni kell abban, a teljes szívünkben, hogy ő jó, és ő jó helyekre visz minket. Első Tesszalonika, és egy pár versre befejezem, első Tesszalonika 5.24. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. A mi megszentelődésünket, hogy hogyan követjük az Isten fogja ezt elvégezni bennünk. És Isten annyit kér tőlünk, hogy bízunk benne. Augustinustól van egy mondatot, így sarkítva, fogalmazva, szeresd az Úr Jézus Krisztus teljes szívedből, és tegyél, amit akarsz. És az Isten a szeretet, az fog irányítani téged, és az elég. Szeresd az Úrodat teljes szívedből. 95. Zsoltár, amit idézi, ami történt a pusztában az ő népével. Isten ezt mondja az ő népéről. Tévegő szívű ez a nép, mert nem ismeri az útjaimat. Mintha az Isten azt akarja mondani nekünk, hogy én akarom, hogy az én népemet ismernek az én útjaimat. És az az út mire vonatkozik? A kontextben? A szó összefogásban? Az Isten azt akarja az ő népétől, hogy ismerjük az ő útjait, vagy ahogyan ő munkálkodik az mi életünkben. Nem csak az ő parancsai. Ő hogyan szól hozzánk, ő hogyan vezet. Mert ő ott a pusztában vezette az ő népét. Éppen 400 év fogságból jöttek ki. Nem ismertek az Istennek a parancsolatok, vagy se, de az Istennek az útja, ő hogyan vezeti őket. És Isten ezt kér tőlünk is. Te ismered az Istennek a kéznyomát az életedben. Te tudod, ismered fel, hogy ő hogyan szól hozzád. És mindjainknak külön-külön szól. Amit próbáltam csinálni ezen az elmúlt 1 óra alatt, az, hogy letenni alapkövek, hogy a Biblia mit tanít erről. Ez hogy nézett ki az én életemben? Isten hogyan vezetett engem? De mindenkinek külön-külön sztória van. Ezek az 3 alappillér. Tudsz, mersz hitből élni, és nem egy igéből élni? Az egy látomás. Ott úgy kisgyerek fogsz maradni. Sose fogsz felnőni. Mersz hitből lépni. Mersz másokra figyelni, és tudod figyelni a körülményeidre, mit mondanak.